Isten tiszteletünk megáldása és megszentelése jöjjön a Szent Háromság egy örök és igaz Istentől. Amen. Kedves testvéreim, olvassuk Isten igéjét, Jóel próféta könyvének második részéből, az első 17 verset. Jóel próféta könyvének második részében az első 17 vers így szól hozzánk. Fújjátok a kürtöt a Sionon, és rivalgjatok az én szent hegyemen. Rémüljenek meg e föld minden lakói, mert eljő az Úrnak napja, mert közel van az. Sötétségnek és homálynak napja, felhőnek és borulatnak napja, mint a hegyekre ráterülő alkonyat. Nagy és hatalmas nép, amilyen nem volt öröktől fogva, és nem is lesz utána többé, nemzetségről nemzetségre. Előtte tűz emészt, utána láng lobog, előtte a föld olyan, mint az édenkertje, utána pedig kietlen pusztaság. Meg sem menekülhet tőle semmi. Amilyen a lovak alakja, olyan annak alakja, és száguldoznak, mint a lovasok. Rohannak a hegy tetején, mintha hadiszekerek robognának, mintha tarlót emésztő láng ropogna, amilyen az ütközetre kész hatalmas nép. Elrémülnek tőle a népek, minden arc elsáppad. Száguldoznak, mint a hősök, felhágnak a kőfalakra, mint a bajnokok. Mindenik a maga útján halad, nem bontják meg soraikat. Egymást nem szorongatják, mindegyik a maga útján halad. Neki rohannak a fegyvernek, s nem esik seb rajtuk. Betörnek a városba, futkároznak a kőfalon, felhágnak a házakra, betörnek az ablakon, mint a tolvaj. Reszket előttük a föld, és megrendülnek az egek. A nap és hold elsötétednek, a csillagok is bévonják fényüket. És megzendül az Úrnak szava az ő serege előtt, mert felette nagy az ő tábora, mert hatalmas az ő rendeletének végrehajtója. Bizony nagy az Úrnak napja, és igen rettenetes, ki állhatja azt. De még most is így szól az Úr, térjetek meg hozzám teljes szívetek szerint, böjtöléssel is, sírással is, kesergéssel is, és szíveteket szaggassátok meg, ne ruháitokat, úgy térjetek meg az Úrhoz, a ti istenetekhez, mert könyörülő és irgalmas ő, késedelmes a haragra és nagykegyelmű, és bánkódik a gonosz miatt. Ki tudja, hát ha visszatér, és megbánja, és áldást hagy maga után. Étel és ital áldozatot az Úrnak, a ti isteneteknek. Fújjatok kürtöt a Sionon, szenteljetek böjtöt, hirdessetek gyűlést. Gyűjtsétek össze a népet, szenteljétek meg a gyülekezetet. Hívjátok egybe a véneket, gyűjtsétek össze a kisdedeket és csecsszopókat. Menjen ki a vőlegény az ő ágyas házából, és a mennyasszony is az ő szobájából. A tornác és oltár között sírjanak a papok, az Úr szolgái, és mondják, légy kegyelmes, ó Uram, a te népedhez, és ne bocsásd szidalomra a te örökségedet, hogy uralkodjanak rajtok a pogányok. Miért mondanák a népek között, hol az ő Istenük? Erre buzgó lőn az Úrnak szeretete az ő földje iránt, és kegyelmezett az ő népének. Isten áldja meg az ő igéjét és ennek magyarázatát. Jöjjetek hát, hajtsuk meg fejünket, és imádkozzunk. Urunk, köszönjük néked, hogy ma is eljöhettünk a templomba, hogy imádjunk téged, és meghallgassuk a te igédet. Köszönjük néked, hogy földi dolgokról föltekinthetünk te reád, aki örökké való vagy, ahogy énekeltük, aki teremtetted az egész mindenséget, aki gondviselő kezedben tartod, aki irányítod az egész valóságot, amit alkottál. Köszönjük néked, hogy te kijelentetted magad nékünk még világosabban, még egyértelműbben az Úr Jézusban, hogy lássuk, hogy hogyan viszonyulsz te mi hozzánk, hogy milyen szeretettel, milyen irgalommal, milyen könyörülettel, ahogy az ígében is olvastuk. Köszönjük néked, hogy így fordulsz hozzánk, akik ezt nem érdemeljük, hiszen annyiszor valóban ellened vannak az indulataink, a szavaink, a tetteink. Annyiszor megvetünk téged, és magunkat állítjuk a helyedbe. Könyörülj rajtunk, és bocsáss meg nekünk, most is csak ezt tudjuk kérni tőled, igazi, szívbeli kéréssel. Kérünk téged, hogy Jézus Krisztusért könyörülj rajtunk, és tisztogass meg a lelkünket, életünket. És segíts bennünket arra, hogy igazán hálás szívvel járjunk a te útadon, és imádjunk téged, és ragaszkodjunk hozzád. A köszöntő ígében is azt mondtad, hogy próbára teszed a te népedet, a körülötte élő pogányok által. Hát bennünket is újra és újra pogány emberek által teszel próbára, hogy ragaszkodunk-e hozzád. Ó, bár csak kiállnánk ezt a próbát, bár csak hűek maradnánk hozzád, akkor is, hogyha az egész világ más úton jár. Kérünk téged, hogy segítsél és erősíts meg bennünket az irántad való szeretetben, odaadásban, és add, hogy csak tőled függjünk. Egyre teljesebben, életünk minden dolgában, szívünk, lelkünk minden belső rezdülésében, hadd legyünk egészen tőled függő, és neked engedő emberek. Munkálkodj ezen a te nagy neved dicsőségére, ezen a mai alkalmunkon is. Áldj meg így bennünket, szenteld meg így Isten tiszteletünket. Köszönjük, hogy meghallgatott kérésünket, imádságunkat. Amen. Kedves testvéreim, énekeljük igehirdetésre készülve a 152. dicséretünket. A 152. dicséretünk így kezdődik. Szent Isten, noha néked az egek ülő széked, ott dicsérnek tégedet. Isten tiszteletünk alapigéjét a Királyok első könyvének 19. részéből olvassuk. A Királyok első könyve 19. részéből a 19. verstől a 21. versig. És ő elmenvén onnét megtalálá Elizeust, Sáfát fiát, aki szántott 12 járom ökörrel, és ő maga a 12-nél volt, és Illés hozzáméne, és az ő palástját Reá teríté. És ő, elhagyván az ökröket, Illés után futott, és mondta, kérlek, hadd csókoljam meg az én atyámat, és az én anyámat, és aztán követlek. És mondta, menj, térj vissza, mert mit cselekedtem te néked? És ő, elmenvén őtőle, vőn azután egy pár ökröt, és levágá azt, és az ekéhez való szerszámokból tüzet rakva, megfőzte azok húsát, és a népnek adá, és evének, és felkelvén elment Illés után, és szolgála néki. Foglaljunk helyet. Kedves testvéreim, debreceni diák voltam, amikor 1985-ben a kollégiumi kántussal az akkori NDK-ba utaztunk koncertkörútra. Ennek során jutottunk el Wittenbergbe, ahol a híres templomban is énekeltünk. Máig megborzongok egyébként, hogy visszaemlékezem erre, hiszen abban a gyönyörű templomban egy lenyűgöző orgona állt, és Karaszon Dezső orgona művész testvérünk kísérte a kántust ott, és énekeltük a Kodály 114. Genfi Zsoltárát, ami tényleg gyönyörű mű egyébként, de ott, ahogy megszólalt az orgona alatt, hát maguk a énekkar tagjai is úgy megborzongtak, gyönyörű, gyönyörű volt. Ennek a templomnak az egyik bejáratánál az ajtóra ki van téve, bronzba öntve Luther 95 tétele. Azért is idéztem fel ezt a kis emlékemet, mert 2017, ahogy tudjátok, a reformáció emlékéve, 1517. októberének a végén, ennek a Wittenbergi templomnak a kapujára szögezte ki a 95 tételt Luther, talán így volt, talán nem, de ettől függetlenül mégis ezt tekintik a reformáció kezdetének, és ennek az idén bizony 500 éve. Úgy terveztem, hogy az év során elhangzó igehirdetések így vagy úgy, de kapcsolódnának ehhez az Istentől nekünk ajándékozott eseményhez, mármint hogy a reformációhoz, és arra gondoltam, hogy foglalkozzunk először egy ótestamentumi prófétával, akiről általában nem sok szó esik, Elizeus prófétával. Mi már az ifjúsági körbe kicsit áttekintettük az életét, de gondoltam, hogy itt a gyülekezetben is beszéljünk róla, mert lehet, hogy vannak, akik nem is találkoztak még a nevével, bár rólatok testvérem jobbról vagyok meggyőződve, de mégis előfordulhat, hogy vannak, akik nem ismerik, pedig az Ótestamentumnak az egyik legkülönlegesebb prófétája. Azért foglalkozzunk vele, mert ő benne egy igazi reformátort ismerhetünk meg. Olyas valakit, aki egy lelkileg és erkölcsileg nagyon sötét korszakban szolgált Izrael népében, azzal a céllal, hogy Istenhez visszatérítse az Istentől elidegenedett kortársait. Ez egy reformátori tevékenység. Istenhez visszafordítani tőle elidegenedett embereket. A bibliai leírás szerint Elizeus elődje Illés próféta volt. Őtőle vette át a prófétai stafétát, akiről azt olvassuk már, mint hogy Illésről, hogy az akkori király, Akháb király, istentelen felesége, Jezábel által az Izrael országára szabadított Baál nevű bálványnak a papjaival ütközött meg a Kármel hegyén, és ott Isten hatalmasan megdicsőült, ő pedig megölt egy csomó Baál papot. De emiatt a királyné megharagudott rá, és hát menekülnie kellett Illésnek, és menekült is. A pusztába ment, ahol azt kérte Istentől, hogy vegye el az életét, mert elege van az üldöztetésből, meg a nehézségekből. De hát Isten nem látta még ennek az idejét elérkezettnek, és megerősítette a prófétát, és elvitte a Hórebhez, az Isten hegyéhez, ahol rendkívüli módon kinyilatkoztatta magát neki, és miután a nagyságát, a szeretetét, a kegyelmét közölte Illéssel, azt mondta neki, hogy most menj vissza a munka mezejére. És van három feladatod, ezek közül az egyik az, hogy Elizeust, Sáfát fiát kent fel magad helyett prófétává. És akkor Illésről olvassuk, hogy elindult, hogy eleget tegyen a küldetésének, napokon keresztül ment vissza az Izrael földjére, Abel Meholába, a Jordánon túl volt ez a település, Illés is a Jordánon túlról származott. Ott élt Elizeus, a Sáfát fia, aki mit sem sejtett arról, hogy mi történik itt a háta mögött, és Illés milyen parancsot kap az úrtól őreá nézve. Ő végezte a maga hétköznapi munkáját. Olvassuk róla, hogy amikor Illés először meglátja őt, akkor éppen szánt. 12 iga ökörrel, ami valószínűleg azt jelenti, hogy 12-en szántottak egyszerre, és ő a 12. ekénél volt, vagy 12. igánál volt. És hát ez azt jelenti, hogy egy akkora nagy föld volt, hogy egyszerre többen tudtak, hát 12-en tudtak rajta szántani. Hát ez az idő egyébként, ha történelembe akarjátok elhelyezni, Krisztus előtt 850 és 800 között van, tehát jó régen. A kettészakadt ország északi részében ekkor már Jórám volt a király. Tehát amikor Illés meglátja Elizeust, akkor éppen egy ilyen egészen hétköznapi munkába fáradozik ez a későbbi próféta. És itt érdemes megállni egy pillanatra, mert már is elénk rajzolódik Elizeus portréjának az első vonása. Azt tudnélik, hogy ő egy szorgalmas ember volt. Egy tevékeny ember, egy aktív ember, aki nem pazarolta az idejét álmodozással, tétlenséggel, csavargással, ő szántott. 12 iga ökörrel. megfigyelhető a Bibliában, testvéreim, hogy azok az emberek, azok a férfiak és nők, akiket Isten a szolgálatába hívott, azok a hétköznapi életükben nem voltak lusta emberek, hanem nagyon szorgalmas, aktív emberek voltak, akik egyébként leginkább a hétköznapi munkájuk szorgos végzése közbe kapták meg Istennek az elhívását is. Emlékezzetek Mózesre, vagy Gedeonra, akár Dávidra, aki éppen juhokat őrizte, Péter, János, tanítványok éppen halászgattak, Lévi éppen a vámszedő asztalnál ücsörgött és végezte a maga munkáját. Tehát ezek készséggel végezték, szorgalmasan, aktívan végezték a hétköznapi munkáját. Tehát Elizeust is úgy látjuk, hogy már tud önállóan, felelősen dolgozni. Szorgalmasan dolgozik. Azt kell mondjuk, hogy Isten a mai világban is, testvéreim, a lelki szolgálatra kiképez minket, és ez a kiképzés, mármint hogy a lelki szolgálatra való kiképzés, az a hétköznapi munkával kezdődik, és sokszor fizikai jellegű. Itt sokan azt hiszik, hogy például a lelkészi munkára is elsősorban valami teológián, meg mit tudom én, valami szemináriumban vagy bibliaiskolában nyernek kiképzést, de az nem ott kezdődik, hanem már előtte kezdődik. Nehéz családi körülmények, kellemetlen emberek közé kerülünk, lehet, hogy frusztráló munkakörülmények közé, korrupt viszonyok közé, de Isten mindezeket felhasználja a formáltatásunk során, és tanít bennünket például az alázatra, amiről még majd beszélek. De az alázatot nem lehet a szemináriumban megtanulni, hanem azt máshol lehet megtanulni. Nem emlékszem arra például, hogy én nem egészen értettem először, hogy miért visznek el katonának, miután egy évet elvégeztem a teológián. Elvittek másfél évre az országnak az egyik legrosszabb hírű laktanyájába, Marcaliba. És édesapám akkor egy igét adott, az 1 Péter 4:12-14-et adta nekem, hogy ne rémüljetek meg attól a tűztől, ami csak a megpróbáltatás véget támadt közöttetek, hogy ne ijedjek meg, mert azt Isten föl fogja használni az én és formáltatásomra is, és hamar rájöttem, hogy mire volt jó az a pár hónap, amit ott eltöltöttem. Ott rendszeresen kellett élnem, dolgoznom kellett, mert volt munkám, szigorú ellenőrzés alatt álltam, napirendben kellett mozogni, és meglehetősen sok megaláztatásnak voltam kitéve a kommunista tisztek részéről. De Isten mégis csodákat is engedett átélnem ezek között a hát nem annyira kívánatos körülmények között. A lényeg, hogy fölhasználta Isten ezt is a lelki szolgálatra való felkészítésemben. Nem engedte, hogy csak úgy végig fussak a teológián, és aztán gyorsan lelkész legyek. Ott beiktatott egy ilyen kis megállót, amikor másról beszélt velem, mint a teológiáról. Tehát a szorgalmasság, az aktivitás, a hétköznapi életkörülmények között, ez jellemzi a hív embereket, akiket Isten aztán elhívhat a maga különös szolgálatára. A másik ecsetvonás, szabad most így mondanom, amit Elizeus portréjára teszünk, az, hogy ő nem csak egy szorgalmas, aktív ember volt, hanem közösségi ember is volt. Megtanul csapatban dolgozni. Ugye mondtam ezt a 12 iga ökröt, és kiderül, hogy szolgák is voltak ott még. Nyilván, hogy ő szüleivel együtt volt a gazda, és egy jó módú ember volt. De ő nem dirigált így messziről, hanem ő is megfogta az eke szarvát, és azzal a 11 kollégával ugye együtt szántott. Ami azt jelenti, hogy tudott együtt dolgozni, mert hát én nem tudom, hogy milyen lehet így 12 ekével szántani egy földet, azt tudom, hogy biztos oda kell egymásra figyelni, vagy feltételezem. Csak azt tudom, édesapám elbeszélésében, bocsánat, hogy megint ráhivatkozom, de ők annak idején kaszáltak, itt Kisújszálláson nőtt fel, és ott volt az egyháznak egy nagy földje, amit hát kellett, bevetette gabonával, és aztán lekaszálták, amikor eljött az ideje. És akkor édesapám mondta, hogy ilyen V-alakba mentek a kaszások, és egymásnak a sarkánál suhogott a kasza, és hát ő kicsit büszkélkedve mondta, hogy ő volt az első kaszás, mert annyira jól ment neki ez a dolog, de és kellett diktálja a ritmust, és kellett utána menni, de hát ott együtt, harmonikusan kellett együtt dolgozni a mezőn. Tehát summa-summarum, hogy azt hiszem, hogy a lelki szolgálatban is, testvérek, így volt aztán Elizeussal is, hogy együtt kellett dolgozni a másokkal, és egyébként majd látjuk az életét, hogy tényleg együtt kellett neki dolgozni a másokkal is. És ezt már ott tanulgatta ő a szántás során, meg már ott amellett is. Mind a mai napig, testvérek, aki lelki szolgálatba hív el az Úr, azoknak meg kell tanulni másokkal együtt dolgoznia. Akár ilyen gyülekezeti szinten, ahol mi vagyunk, hogy itt van lelkész, vannak presbiterek, szoktunk ilyenkor évelején tartani egy úgynevezett szolgálók találkozóját, akik valamit csinálnak a gyülekezetben, azok összejövünk, és egy kicsit beszélgetünk, imádkozunk. Meg kell tanulni egymásra figyelni, egymással harmonikusan együtt munkálkodni. Mert a lelki szolgálatban az individualizmus az nem nagyon segít. Sőt, kifejezetten káros. Vannak néha ilyen illésszerű, magányos harcosok is. Viszonylag ő például egyedül volt. De a legtöbb esetben ez nem így van. Együtt kell szolgálnunk az Úr munkájában, és az olyan emberek, akik azt hiszik, hogy ők mindenkinél mindent jobban tudnak, és tényleg mindenkinek mindent megmondhatnak meg, azok hamar magukra maradnak a szolgálatba, és nem áll melléjük senki. Tehát meg kell tanulnunk ezt, hogy nem kell elmarni magunk mellett az embereket állandóan valamivel, hanem segíteni kell őket, és egymás mellett kell, meg kell tanulnunk így összefogni egymással, figyelve egymásra, együtt szolgálni az Urat. A harmadik ecsetvonás, amit tennék a Elizeus portréjára, az, hogy ő egy döntésképes ember volt. Történetünkben ugye azt látjuk, hogy Illés rátalál Elizeusra, hogy szántogat, rádobja a prófétai köpenyt, és megy tovább. Mintha mi se történt volna, nem mond neki semmit, csak egy ilyen jelképes cselekedetet hajt végre, és amikor Elizeus utána szaladt, hogy majd ez és ez történik, és jövök, hogy itt legyek veled, akkor Elizeus, mintha maga se értette volna, hogy mit cselekedett, azt mondja neki, mert mit csináltam én veled. Hát tudta ő, hogy mit csinált, de nem akarta befolyásolni különösebben Elizeust. Hagyta, hogy ő döntse el, hogy most akkor megy utána, vagy nem megy utána. És Elizeus pedig pillanatok alatt meghozta az életének a legfontosabb döntését, ami biztos, hogy egyáltalán nem volt könnyű. De mégis meghozta. Isten szavát értette meg Illés prófétának a cselekedetéből, és azt, hogy ő hívja, hogy legyen próféta. És akkor most elhagyom a szüleimet, elhagyom a háznépemet, a kényelmes életemet, a bebiztosított életemet, a megszokott jó életkörülményeimet, az anyagi javaimat, és megyek az Illés után, aki egy ilyen szegény ember volt, és hát egyedül az Úrtól függött. Egy új életmódot vállalok, vagy nem? Vállalom, hogy Illésnek leszek a szolgája, vagy nem? Ez egy nem könnyű döntés azért. És mégis azt hiszem, hogy látjátok ezt, hogy Elizeus nem sokat tanakodott ottan, hogy mondja az írás, hogy testtel és vérrel, hanem ment. Az Úr hív, megyek. És ezt sokszor, testvérek, látjuk a mai emberek között is. Én nem tudom, hogy ez miért van, vagy hogy van, de egy csomó döntésképtelen hívő van. Egyszerűen képtelenek dönteni az Úr hívásának, akaratának megfelelően. Bár vannak, akik a hétköznapi dolgokban is tötyörögnek, és képtelenek valamerre eldönteni magukat, de a lelki dolgokban is, a lelki szolgálatban is sokszor dönteni kell, és nem tudnak dönteni. Ezt én nem tudom, nyilván valami olyasféle dolog van itt, hogy félnek a döntésnek a következményétől. Nem merik vállalni azt, hogy valami következménye lesz annak, és lehet, hogy nem jól sül el a dolog, lehet, hogy jól sül el, de hát nem lehet előre tudni, és akkor inkább nem döntünk. Nem nősülök meg, Nem megyek férhez, nem döntöm el, hogy akkor én most mi legyek, mi ne legyek. Nem merek rálépni valami útra, hanem ottan toporgok jobbra-bar, pedig az Úr már világosan elmondta a Bibliában, hogy a férfinek meg kell nősülnie. Például. Ez nem kérdés, hogy ez kell vagy nem kell. De csak tipegek, topogok ottan, és közben az összes lány megöregszik mellettem. Vagy fordítva. Tehát, na. De ez nem a lelki szolgálat, de az is. Olyan jó látni a néha testvérek olyan hívő fiatalokat is, akik megértik, hogy mit akar az Úr, és akkor rajta vannak, hogy azt akkor, na, lépjük meg azt a lépést. És vannak, hála Istennek, vannak ilyen fiatalok is, akik bevállalják a felelősséget, és az Úrra figyelve hoznak egy döntést. Az Úr szól, én meg nem tanácskozok testtel és vérrel, nem fontolgatom előre-hátra éveken, évtizedeken keresztül a dolgot, hanem megyek és engedelmeskedek. Meghal a tett a nagy fontolgatás közbe. De nem kéne. Jézus Krisztus ugyanígy hívta el később sok tanítványát. Ugye itt nem csak arról volt szó, hogy elvileg követjük Jézust, hanem arról volt szó, hogy oda csatlakozunk hozzá például. Kövess engem. Tehát azt jelenti, fölállok innen, és elmegyek utána. És egy teljesen új életet kezdek el élni. És itt hagyom a hálót, itt hagyom az asztalt, itt hagyom ezt az életformámat, amiben eddig voltak, és újat kezdek. Most követem, vagy nem követem? Van, amikor tényleg ez is egy kérdés, de van, amikor hívő embereknek is komoly döntést kell hozni az életükbe, akik már az Úr útján járnak. És kell választani valamit. Hát biztatnálak benneteket, mert az Úrnak kedves ez a dolog. És hiszem, hogy majd látjuk is, hogy Elizeust is az Úr tette ilyen döntésképes emberré. A negyedik ecsetvonás, amit tennék Elizeus arcképén, az az, hogy szülei tisztelő ember volt. Nem tudom, ki volt ez a Sáfát, azt jelenti a neve egyébként, hogy ő ítél, de az biztos, hogy egy jómódú ember volt. A feleségével együtt, az is valószínű, hogy istenfélő emberek voltak, bár ez nem biztos, de szinte lehet mondani, hogy azok voltak, mert amikor Elizeus eléjük állt, hogy apám, anyám, megyek, próféta leszek, mert elhívott az Úr illés által, akkor nem mondták neki, hogy na, az aztán nem lesz-e, mert ki az az Isten, aki téged itten elhív tőlünk, mert itthon maradsz fél, itt ülsz majd, és csinálod, és gondoskodsz mi rólunk. Nem, hanem rögtön elengedték. Tehát én azt gondolom, ezek istenfélő emberek voltak, de nem ők a lényeg, hanem ez az Elizeus. Aki amikor megkapja az isteni elhívást, azt mondja Illésnek, hogy hadd menjek el, és hadd csókoljam meg az én atyámat és az én anyámat, és aztán követlek. Érezzük, hogy ő ezt nem olyan vonakodás miatt tette, meg nem haladékot akart, hogy akkor majd átgondolom, meg egy kiskapu azért még, hogy visszatérjek, és ne menjek az Illés után. Nem, hanem tényleg szeretet van emögött. Tisztelte, szerette a szüleit, és nem az áldásukat kérte erre a munkára, de mégis közölni akarta velük, hogy ezt és ezt fogom tenni. Törődök veletek ezután is, de most ez következik. És testvérek, ez nagyon fontos dolog szerintem mind a mai napig, hogy egy ember, akit Isten elhív a maga szolgálatába, a szüleit tisztelje, szeresse, becsülje. Akkor is a hívők, és akkor is, ha nem azok. Az Efézusi levélben a hívőknek azt írja Pál apostol, hogy tiszteljétek a szüleiteket, és egy nagy ígéretet is fűz hozzá. És erre manapság elég kevesen bátorítják egyébként az embereket, hogy tiszteljék a szüleiket. Inkább pont az ellenkezőjét lehet látni, hogy amiről Agur beszél a példabeszédek 30. részében, hogy van olyan generáció, amelyik megutálja az elődeit. Inkább ez jellemző sokakra, hogy hát elfordulnak tőlük. Hát az öreg, ez már öreg, ez egy másik kornak a maradványa. Ugye? Hát mit érdekel engem? Most nem az, hogy mindenért engedélyt kell kérni egy gyermeknek, de az, hogy a szüleivel beszéljen, hogy ha azok kérnek tőle, akkor igyekezzen engedelmeskedni, ha csak nem valami istentelenséget kérnek tőle. Hogy megossza az ember a maga örömeit a szüleivel, a maga bánatát a szüleivel, egyáltalán a terveivel beavassa őket. Azt gondolom, testvérek, hogy a hívő ember nem teheti meg, hogy nem cselekszi ezt. A szüleinkkel törődni kell, És ez nem egy fárasztó kötelesség, egy nyűg, egy nagy teher, hogy itt vannak, aztán hogy is legyen, mint is legyen, hanem ezt azzal a természetességgel, ahogy itt Elizeus megszólal. Ő már felnőtt ember volt. És azt mondja, elmegyek, hogy megcsókoljam, érzitek ezt a meghittséget, hogy megcsókoljam az apámat meg az anyámat. És utána jövök, és vállalom ezt az új életutat. Hát bármilyen szolgálatra hív minket az Úr, testvérek, soha ne felejtkezzünk el a szüleinkről, és tiszteljük, szeressük őket, avassuk be őket a dolgainkba. Törődjünk velük. Pláne, ha nem hívők, akkor ezzel a szeretettel tudjuk őket esetleg az Úr felé fordítani, és az Úr felé terelgetni. Az ötödik vonás, amit tennék Elizeus arcképén, az, hogy ő egy radikálisan újat kezdő ember. Ugye eddig szántás, vetés, földművelés, fiúi kötelességek, ellátása, ezeket teljesítette. Most azonban Isten egy teljesen új munkaterületre állítja. Abszolút új. És ezt az abszolút újat ő vállalja. Nem olyan könnyű dolog ez, mindenki tudja, hogy az is nehéz, amikor valakit Jézus elhív a követésébe. Eddig éltem Jézus nélkül, most éljek Jézussal. Ez egy radikális törés, hogy így mondjam, az ember életébe. Eddig hitetlenül éltem, most éljek hívőn. Nem könnyű dolog ez, mert az ember sokszor úgy érzi, hogy szembe kerülök a régebbi önmagammal. Hát eddig így csináltam, úgy csináltam, most meg máshogy kell, mert Jézus mást mond nekem. Önmagammal is ellentmondásba kerülök. Másokkal is. Már úgy ismernek az emberek a munkahelyen itt-ott, hogy én nem vagyok hívő ember, nem vagyok keresztény. Most meg előjövök ezzel, hogy én meg mégiscsak keresztjén lettem. Mit szólnak rá? Nem olyan könnyű ez a törés az ember életébe, de mégis, ha az Úr szeretetét, kegyelmét, irgalmát megérti az ember, akkor vállalja Krisztust, vállalja az ő követését, a neki való engedelmességet. De a hívő életbe is, testvérek, valamikor az embernek olyan fordulatot kell végrehajtania. Olyan nagy kanyart kellett megtennie. Mert az Úr azt akarja. És ilyenkor meg kell hoznunk ezt a döntést, testvéreim, és ott, mint Elizeusnak is. Eddig itt szántottam, vetettem, hívő ember voltam én, de mostantól kezdve Elizeus szolgálatába állok. És ő felégeti maga mögött a hidakat, majd látjuk, és új útra lép, vállalja ezt az egészen mást, ezt az egészen eltérőt, ezt a radikálisan újat. Valahogy nem érezzük nála azt, hogy ő ilyen kétfele akarna sántikálni. Fölírtam a kis papírunkra Reményiknek a Vagy-vagy című versét. Vagy egy nagy mű, vagy egy nagy szenvedély. Vagy égő nyár, vagy gyémántfényű tél. Vagy Úristen, vagy az emberek. Vagy a kolostor, vagy a fészek meleg. Vagy a csúcsok nagy edző hidege, vagy egy asszony simogató keze. Vagy fenn, vagy len, élőn, halálra váltan, jaj, csak ne felemásan. Felemásan. Látjuk, Elizeus nem egy ilyen felemás ember volt, hogy én leszek proféta is, meg földműves is, hanem vállalta egyértelműen azt az utat, amit az Úr bízott rá, és ezen örömmel, békességbe járt. Tehát mi is vállaljuk azt, ha az Úr valamire így mozdít, vezet minket, akkor lépjünk rá arra az ösvényre. A hatodik ecsetvonás az, hogy Elizeus egy alázatos emberként tűnik elénk. Megszokta ez az Elizeus bizonyára, hogy mint a tulajdonos, mint a gazda, ugye, hát parancsokat osztogat másoknak, és azok engednek neki. De most az alárendeltséget kellett megtanulnia Isten iskolájába. Nem volt könnyű ez annak, aki eddig nem ebben élt. Bár a szüleinek engedelmeskedett, de most meg kellett tanulni az Úrnak is engedni, de Illésnek is engedni. Emlékezzetek arra, majd találkozunk ezzel a mondattal, hogy úgy emlegetik Elizeust a későbbiekben, hogy ő az, aki vizet öntött Illés kezére. Vizet öntött Illés, szolgált neki. Itt is olvassuk az 1 Királyok 19-ben, 21-dik, ezzel fejeződik be, hogy és elment Illés után, és szolgált neki. Nem uralkodott rajta, nem dirigált neki, hanem pont fordítva. Az öreg próféta vezette a fiatal prófétát, amíg lehetett. Érdekes dolog ez, testvérek, de az Úr szolgái azok sokszor így van, hogy másoknak is a szolgái kell, hogy legyenek. Hívő testvéreknek, akik hitben előttük vannak, idősebbek, azoknak is szolgálni kell. És ez nem könnyű, mert sokszor az ember jön ilyen kis feltörekvő, és akkor én majd mindent jobban tudok, hogy kell ezt csinálni. Még, hogy én öntsek vizet itt Illésnek a kezére, meg kibucoljam a cipőjét, kirázzam néha a palástját. Na már álljon meg a menet, ugye. Nem fogok így megalázkodni. De hát mégiscsak így van, testvérek. Amikor az Isten vezetget minket és készít a szolgálat, akkor nem véletlenül beszélget nekünk, vagy beszél nekünk az alázatosságról. Itt nem csak ő előtte kell alázatosnak lenni, hanem hívő testvérek, vezető testvérek előtt is alázatot kell tanulni az embernek. Mindenkinek. Nincs kivétel. Valahogy Isten úgy szerkesztette meg az ő népét, hogy mindenki előtt alázatos kell, hogy legyen. A vezető a vezetettek előtt, a vezetettek a vezetők előtt, és egymás előtt. Alázatosság. Ezt tanuljátok meg. És sokszor erre Isten testvéreim ilyen hétköznapi körülmények között tanít meg. Volt egy gróf, Zinzendorf grófnak hívták, ő alakította meg a testvérgyülekezetként ismert közösséget, ma így fut a világba. De kezdetén ennek a grófnak volt egy ilyen kis házi gyülekezete, Bertelsdorf nevű kis falucskába, és ehhez a gyülekezethez, a grófnak a gyülekezetéhez nagyon-nagyon egyszerű emberek is tartoztak. Aki a birtokáról szerette az urat, szerette az ígét, jöttek, és ott voltak együtt. Tisztelték, együtt imádták az urat. És volt ezek között egy cselédlány, úgy hívták, hogy Anna Helen Anders, ez egy félszemű tehenész lány volt. És ez a lány is megtért, Jézus követője lett, és írja róla Zinzendorf, hogy ez egy olyan meleg szívű lány volt, hogy lelki gondozó lett belőle, és meg tudta hallgatni az embereket, és olyan bölcs tanácsokat tudott nekik adni a hit dolgaiba, meg a gyakorlati élet dolgaiba is, hogy nagyon sok ember ő általa találta meg az urat. De ez egy alázatos, így írja róla a gróf, hogy ez egy végtelen alázatos lány volt. És hol tanulta az alázatot? A tehenek mellett. Mondja, a tehenek mellett tanulta meg az alázatot. Az istállóba. És így van, testvérek, az Isten megtanítja az ő gyermekeit az alázatra. Azok nem lehetnek az ő szolgái, akik pökhendiek, akik felfuvalkodottak. Úgyhogy nekem is, meg mindenkinek, aki a szolgálatba áll, szent munkába állunk, legyen az akármilyen. Az alázat a legfontosabb erények közé tartozik. Legyünk csöndesek, alázatosak, tudjunk fölnézni a másik emberre, oda alázkodni elé, meghallgatni, nem okoskodni, meg dirigálni, fújni a passzát szelet. Alázatosan terjesszük elő a dolgainkat. Ez az Elizeus egy alázatos ember volt, aki Illésnek a kezére vizet öntött. Nem játszotta a Csekovicsot. Nem ő majd, mert ő megy a maga útjaim, mert mindenki más rajta kívül, nem tudom én micsoda. Lenéz másokat, megvet másokat, magát nem tudom én kinek tartja. Ez testvéreim, nem helyén való dolog. Tanuljuk az alázatosságot. Emlékezzetek Mózesre, emlékezzetek Józsuéra, emlékezzetek magára az Úr Jézusra is. Megmosta a tanítványoknak a lábát. Már maga, amíg mesterünk is ilyen alázatos volt, még a tanítványaival szembe is, de az ellenségeivel szembe is. Bizony, Elizeus is alázatos ember volt, és ezt meg kell tanulnunk nekünk is. Az utolsó vonás, amit szeretnék elétek hozni Elizeussal kapcsolatban még az ő portréján, az, hogy ő egy istenfélő ember volt. Hogyha így emberi oldaláról néztük is eddig őt, hogy milyen gyakorlati vonásai voltak ennek az embernek, most mi volt ezeknek a titka? Miért volt ő szorgalmas ember, meg alázatos ember, meg szüleit tisztel? Azért, testvérek, mert hívő ember volt. Az Úrra figyelő, hívő ember volt. És ezt onnan látom többek között, hogy amikor Illés ott kesergett az Úr előtt, hogy már csak én egyedül maradtam a te szolgáid közül, akkor Isten azt mondja neki, hogy nem, még van 7000 térd, ami nem hajtott térdet a Baálnak. És ez az Elizeus egyike ennek a 7000-nek. Menj el, és ott van ez az Elizeus, őt kent fel magad helyett prófétává. Nem hajtott térdet a Baálnak. Ez az egyik dolog, testvérek, ami biztos, hogy a hitéről tanúskodik. Abba az időben, Izraelbe, ahogy mondtam, Akháb volt a királyának, nem zsidó felesége volt, hanem egy másik országból jött, Jezábel, és ez behozta az ő idegen országából a Baál istennek a papjait, és azok elterjesztették több száz papot, akik elterjesztették a Baál tiszteletet Izraelbe, és mindenki meghódolt a Baálnak. Akháb egyfolytában ezt engedte a király, Illés meg ez ellen harcolt egyfolytában. És ebbe a bálvány imádóvá vedlett Izraelbe, ebbe ott volt 7000 ember, amelyik nem hajtott értet a Baálnak. És ezek között egyik volt Elizeus, mert ő még Istenbe bízott. Isten félte, Isten törvényének engedelmeskedett, Isten szerette. Testvérek, ma is azt lehet mondani, hogy a hívő ember az ilyen ember. Az nem hajt érdet a Baálnak. Nem hajt érdet a viának. A mai igénk is, amivel fogadtak minket, ebbe az irányba mutat, hogy próbára teszem Izraelt a pogány népekkel, akik körülötte vannak, hogy hű-e hozzám? Vagy olyan lesz, mint ők? És ez is próbára volt téve Elizeus, de ő nem hajtott érdet. Ebből látszik a hite. Az élő hittestvérek az ebből látszik. A hívő ember egy pogány világban ellenzéki. Forradal már. Azt mondják a mások, hogy a házasság így, a házasság úgy. Ő nem. Ő ragaszkodik ahhoz, hogy Istennek az a rendelése ez. Jó dolog. Szent dolog. Hűségnek megvetői az emberek? Ő hűséges. Az igazságot megvetik az emberek, és hazudoznak össze-vissza? Elmentem az autókereskedőhöz, mert a gyülekezetünk megoldotta itt a szolgálati autó kérdést a múlt héten, és beszélgetek a kereskedővel. És mondom neki, hogy hát, elég nehéz magába megbízni. Nekem azt mondták már régebben, és sajnos igaz is volt, hogy ne bízzak egy kereskedőbe se. És mondom, hát sajnos ez igaz lett. Mindegyikről bebizonyosodott, hogy hazudik. Azt mondja nekem, hogy hát, tudja, tiszteletes úr, minket gyakran képeznek, hogy bánjunk a vevők, akik jönnek hozzánk, mondják, hogy eladják nekünk az autójukat. És mi az alapszabály? Mit mondanak nekünk a kiképzésen? Azt, hogy az összes ember, aki autót akar eladni, az is hazudik. Hát mondom, nagyszerű, akkor a kereskedő is hazudik, meg az eladó is hazudik. Akkor mindenki hazudik? Úgy látszik, hogy ez a világ, mondom neki, a hazugságra épül. És akkor mondja, hogy hát szomorú dolog, szomorú. Hát mondom, igen, ezért van szükségünk megváltásra, meg Istenre, mert akkor lehetünk az igazságnak az emberei. Egyébként ő nem hazudott nekem, hozzáteszem. Tehát kiderült, hogy teljes mértékben igazat mondott, a szándéka ellenére beigazolódott mindaz, amit mondott. Tehát vannak még azért becsületes emberek, de nehéz dolog ez. Ha a világ ilyen, akkor mi is olyanok legyünk? Nem, mi mások vagyunk. Azért mondom, mi az igazság emberei vagyunk. Kell egy határozottság ehhez, kell egy ellenálló képesség, testvérek, mert sajnos a lelkünknek ez az alapbeállítottsága, hogy nem szeretünk ellenzékiek lenni. Mindig azt szeretjük, hogyha elfogad minket mindenki, ha megsimogatnak, ha mindenki egyetért velünk. Nem akarjuk, egyszerűen van egy ilyen belső mechanizmusunk, hogy nem akarjuk, hogy megvessenek, hogy kiközösítsenek, hogy megszóljanak bennünket. És inkább ezért beállunk mindig a sorba. És e fölött, testvérek, győzni kell, mert ha olyanok leszünk, mint a világ fölöttünk, akkor baj van. Elizeus nem hajtott térdet, mert térdet hajtott az Úrnak, ezért nem hajtott térdet a Baálnak. És vállalta ezt a fajta életutat. Innen látszik, ebből is látszik a hite. Meg látszik abból is, testvérek, hogy azonnal engedelmeskedik. Amikor jön Illés és ráteríti a palástot, ő nem tipródik, ahogy mondtam, hogy nem tanácskozik testvére és vére, azonnal enged, megértette az Úr akaratát, mindjárt megy. És ebből az engedelmességből, ebből is látszik az, hogy ő hívő ember. A hit mindig engedelmeskedik. A hitetlen az tanakodik meg, nem enged az Úrnak. És látszik, testvérek, még a hite talán abból, sok mindenből, de tulajdonképpen ebből is látszik, hogy nem függ az anyagiaktól. Nézzétek meg, volt neki rengeteg vagyona, hatalmas föld, állatok, ekék, munkatársak, egy gazdag család sarja, Elizeus. De amikor arról van szó, hogy vállalja a nehéz utat, akkor vállalja. Ő tudott gazdagon is hívő lenni, tudott szegényen is hívő lenni, olyan, mint Pál apostol. Azt mondja, tudok én bővölködni, tudok szűkölködni is. Nem ez a lényeg, hogy most sok van, vagy kevés van, hanem az a lényeg, hogy az Úr itt van, és ő nekem a legfontosabb. És ez megint a hívő embereknek a sajátossága. Hogy ő nekik az Úr az első, a legfontosabb. Lehet sok neki, lehet kevés neki. Tud élni vele ezzel is, azzal is. Nem is ez a lényeg neki, hanem a szívének a középpontjában az Úr áll, Krisztus áll. És tőle függ. Hívő emberek. Testvérek, itt az Elizeusnak is, tulajdonképpen az egész életének itt van a gyökere. Az egész életének a titka. hogy ő egy istenfélő, kegyes ember, akinek az Úr volt a legelső az életében. Minden egyéb ebből folyt. Sokat fogtok majd hallani, már addig is hallottátok, ugye a reformációnak most volt a héten az ünnepélyes megnyitós, nagy beszédek hangzanak el, majd még elhangoznak nagy beszédek, meg nagy nyilatkozatok, testvérek. Ezek a reformátorok, ezek istenfélő, hívő emberek voltak, csak erről nincs egyébként nagyon szó, akik Isten igéjének az emberei voltak, akik az evangélium emberei voltak, Krisztus által megragadott emberek voltak. És ezért csinálták azt, amit csináltak. A reformációról mondják majd, hogy a politikában ilyen változásokat idézett elő, a gazdaságban ilyen változásokat, az oktatásban milyen változásokat, a magyar nyelv kérdésében, a művészet világában milyen változásokat. Igen, hozott, de nem ez a reformáció lényege, hanem az, hogy voltak emberek, akik Isten emberei voltak, akik megtértek, újjászülettek, hitéletet éltek, és a hitükből folytak ezek a dolgok. A gyökeret nem szabad összetéveszteni, vagy az okot nem lehet összetéveszteni az eredménnyel. Azok másodlagos dolgok, nem azok adják a reformáció lényegét, hanem az, hogy emberek előtt fölragyogott a Krisztus. És emberek voltak, akik utána mások előtt is az evangéliumot kezdték el hirdetni, az egyszerű vagy a gazdag embereknek, az Krisztus evangéliumát, és megmutatták Lutherrel az élen az Istenhez hazavezető utat a hitetlenségből. Ez volt a lényeg. Ez a gyökér. Mindig le kell menni a gyökérig, és nem szabad a felszínen megállni, hogy a kultúrára milyen nagy hatást gyakorolt meg, a nem tudom. Persze, hát mi is majd, testvérek, ha az Úrhoz térünk, és neki engedelmeskedünk, gyakorlunk majd hatást a kultúrára. De nem az a lényeg, hanem hogy az Úr előtt állunk. És az Úrra figyelünk, Jézusra figyelünk, és bízunk benne, és engedünk neki. És nem hajtunk térdet a Baálnak. És nem az anyagiaktól függünk, se a soktól, se a kevéstől. És merünk mások lenni, és merünk kiállni az Úr mellett, és tanúskodni róla, és engedelmeskedni az életünk minden kérdésében, ami szerető megváltóknak. Ez a lényeg. Akkor mi is reformátorok leszünk. Úgy, mint Elizeus. Na, Elizeusról sok mindent mondtam, de a legvégső forrása mindannak, amit láttunk, hogy az Úr dolgozott benne, mert hívő ember volt. Segítsen bennünket, ami Urunk, munkálkodjon bennünk, hogy mi is ilyen egyszerű hívők legyünk, akik aztán elvégezzük a magunk dolgát a hétköznapi életbe. Majd innen folytatjuk Elizeus életének az elemzését. Jöjjetek, hajtsuk meg a fejünket és imádkozzunk. Urunk, köszönjük néked, hogy minden korban támasztottál reformátorokat. Ilyen volt ez az Elizeus is annak idején, akit már fiatalabb korában megszólítottál, elhívtál, és ő ott volt melletted. Ragaszkodott hozzád akkor is, ha a környezete istentelen volt, bálványimádó. Ragaszkodott hozzád szegénységben is, ragaszkodott hozzád gazdagságában is. Szerette a szüleit, szorgalmatos ember volt, alázatot tanult, és meg annyi szép vonás ragyog az életébe. Úrunk, kérünk téged, hogy formálj bennünket is. Hívj el egyfelől magad után, hogy a te követőid legyünk, és aztán munkálkodj bennünk, hogy mi is olyan emberek legyünk, akik rád mutatunk, akiken keresztül meg tudod dicsőíteni magadat, akiket föl tudsz használni a családjaikba, munkahelyen, gyülekezetben, a te szolgálatodban, a dicsőséged munkálásában, az evangélium hirdetésében. Kérünk téged arra, hogy dicsőítsd meg magadat, ahogy általa, úgy mi általunk is. Ragyogtasd föl a te nagyságodat, kegyelmet, szereteted, igazságod nagyságát a mi életünkön is. Segíts, Urunk, bennünket, hogy lehessünk mi a te dicsőséged magasztalására ebben az évben is. Köszönjük néked, hogy rád bízhatjuk most magunkat, rád bízunk gyülekezetünket. Hálát adunk mindazért, amit vel az elmúlt évben is megáldottál, megajándékoztál minket. Köszönjük, hogy annyi mindent megengedtél történni, és köszönjük, hogy ebben az évben is oda bízhatjuk magunkat te reád. Kérünk, vezérelj minket, áldj meg minket, Urunk. Kérünk téged a betegeinkért, légy velük, és gyógyító szereteteddel enyhítsd szenvedéseiket, gyengeségükbe, legyél az orvosuk. Kérünk téged, hogy lelkileg, testileg is tekints a gyengélkedő beteg testvéreinkre. Kérünk téged a gyászoló testvéreinkért, különösen is azért az asszonyért kérünk, aki férjére emlékezik, aki 7 éve ment el közülünk a te akaratodból. Kérünk, hogy vigasztald meg, és erősítsd meg asszony testvérünket. Imádkozunk azokért, akik betegeket ápolnak otthonukban, erősítsd meg őket testileg is, lelkileg is. Légy a kórházakban lévőkkel. Áld meg, Urunk, mindazokat, akik egészségesek és munkahelyeken fáradoznak, vagy az egyéni életükbe súlyos terheket hordoznak. Erősítő szereteteddel légy közel hozzájuk is. Ó, Urunk, kérünk országunkért, kérünk népünkért, tekints országunk vezetőire, és adj nekik bölcsességet, alázatot előtted és a nép előtt is. Vezesd őket az egyenes úton, és őrizd meg őket a tévejgéstől, a hazugságoktól. Könyörülj meg, Urunk, rajtunk, és hallgass meg most esedezésünkben nagy nevedért. Amen. Mi, Atyánk, ki vagy a mennyekben, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, mint a mennyben, úgy a földön is. Ami mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk azoknak, akik ellenünk vétkeztek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg minket a gonosztól, mert tiéd az ország, és a hatalom, és a dicsőség mind örökké. Amen. Istennek békessége, mely minden értelmet felülmúl, töltse be a szíveteket, életeteket a Krisztusba vetett hit által. Amen.